reggeli személy.
Ács Pál, irodalomtörténész, az MTA Kutatóintézetének reneszánsz?
A reneszánsz osztályon dolgozom, az irodalomtudományi intézetben.
Hogy reneszánsz osztályon dolgozik, és a Stádium 28 kör egyik tagja, és ez az a kör, amelyik nem csak az ellen tiltakozott, amit a kormány a CEU-val tett, vagy szándékozik tenni, hanem a minap az ellen is, hogy a Magyar Tudományos Akadémia költségvetésének egy jó részét át akarják csoportosítani egy minisztériumhoz, vagyis hogy az akadémia, de hát úgy tetszik, a tudomány függetlenségét akarják csorbítani. Egy másik oldalra kezdem, hogy mit gondol, hogy szóval lehet tudóst kinevezni? Mert mi a kormányzati befolyás? Hát, hogy azt mondjuk, hogy ez fontosabb, ez kevésbé fontos, ezt az embert szeretjük, ezt nem. És tudom, hogy azért jó pár kísérlet volt erre egészen sztálin nyelvtudományi műveig, hogy a politika mondja meg, hogy ki a fontos, de hát ezek aztán mindig kínos nevetségességbe fulladtak a történelem során, nem?
Hát a kérdés az akadémikus.
Köszönöm.
Úgy mondjam, természetesen úgy gondolom, hogy tudóst kinevezni nem lehet, mert a tudós az egy nagyon hosszú folyamat során válik tudóssá, vagy nem tudóssá. Ugye Arisztotelész szerint a tudós arról ismerszik meg, hogy mennyi mindenről tudja, hogy nem tudja. Tehát ez egy nagyon bonyolult folyamat, de nem kerülné meg a kérdés. Hát ugye a politikának mindig is voltak olyan szándékai, vagy nem mondjuk, hogy politika a kormányzatnak, az államvezetésnek, államirányításnak, hogy használja a tudósok tevékenységét, és hát mivel használni akarja, joggal akarja egyébként használni, ezért vannak beleszólási szándékaik is, mindig is voltak. Itt az a kérdés, hogy mennyire és hogyan, és milyen formában. Ugye az akadémián folyó kutatások is alapvetően két fajták, ugye felfedező kutatások és alkalmazott kutatások. És alkalmazott kutatásra egyébként sokkal, de sokkal több pénz van, mint felfedező kutatásra.
Ez a szegény országok jellemzője, nem? Ott hamarabban eredmény egy alapkutatásból majd
megvetjük, hogy egyszer itt tulajdonképpen, amiről most szó van, és ami miatt mi a Stádium kör tagjai tiltakoztunk, ez egy nagyon durva támadás, tehát egy határtúllépés. Ugye mindig határtúllépésnek mondanak. Hanem, tehát az, hogyha a fizetések és az alapfinanszírozás átkerül egy minisztériumhoz, akkor felvethető és fel is vetődik, hogy valóban bele fognak szólni abba is, hogy ki kutathat, mit kutathat, még jobban, mint eddig. És hát főleg, ahogy ez zajlott, ez a megalázó, nem tárgyalós módszer, ez az 54 perc, ha jól tudom, hogy véleményezzék. Hát erős. Ugye a sajtóban megjelent, és hát egyáltalán ismerjük ezt az egész módszert, tehát, hogy ígérgetnek, azt mondják, hogy igazából ez csak egy technikai jellegű lépés, de ezt azért mi legalábbis a kör tagjai, azt hiszem, és nagyon sokan, mert most egy petíciónk is van, amit szerencsére elég sokan ezrek írnak alá, tehát úgy látszik, hogy van egy széles értelmiségi bázisa ennek a tiltakozásnak. Ezt nem hisszük, tehát nem gondoljuk, hogy ez nem beleszólási és irányítási szándék, de természetesen nem tudhatjuk, hogy mi lesz. Egyáltalán nem tudhatjuk, hogy mi lesz. Nem vagyunk jó sok, tehát lehet, hogy puhul a dolog.
De akkor ez olyan, mint hogy hát jó, hát mint a viccbe, hogy közénk is lövethetett volna. Tehát lehet, hogy nagyon jól fogják osztani a pénzeket, és tényleg a legfontosabb, és legalra méltóbbaknak. Na de akkor meg miért kellett elvenni az akadémiát?
Pontosan ez a vicc jutott eszembe, amikor idefelé jöttem a biciklin, hogy ezt én is emlegetni fogom. Igen, tapasztalható néha, hogy keményebben indul egy beleszólási szándék, aztán tárgyalások során puhul, és akkor végül kialakul valami, mert Magyarországon vagyunk, ugye ezt ismerjük elég régóta. Én azonban most ezt veszélyesebbnek tartom, súlyosabbnak. Tehát ez egy nagyon durva lépés. A módszer is durva, és hát én nem szeretem az összeesküvés elméleteket meg a narratívákat, de azért úgy látom, hogy ez beleilleszkedik egy most már nagyon szépen kirajzolódó folyamatba, ami hát talán kezdődött a filozófusok elleni támadással, aztán folytatódott a Kollégium Budapest felszámolódásával, vagy
felszámolásával.
Egy nagyon csúnya történet volt, de hát most is zajlanak ilyenek a bírák ellen. Ez is
de hát a CEU ellen, ami történt, az egyetemi kancellárok.
Természetesen ezt mind tudjuk, a sajtó is ezzel elég sokat foglalkozik. Azt gondolom, hogy beleilleszkedik ebbe a sorba. A különbség az, hogy a Magyar Tudományos Akadémia az semmiképp nem egy hát, ellenzékiként megbélyegezhető szerveződés, távolról sem az, egyáltalán nem az. Mégis egyfajta értelmiség ellenes attitűd tapasztalható, úgy látszik, amiben ezek a jelenségek bele illeszkednek, és én ezt látom most megerősödni, ami érdekes lesz így az akadémia vonatkozásában, hiszen az akadémia, tehát így összességében, az akadémikusok testülete, a köztestületi tagok, az intézetek dolga, ugyanolyan, mint a magyar társadalom. Sem nem jobb, sem nem rosszabb, sem nem ilyenebb, sem nem olyanabb. Tehát leképezi nagyjából ezt a magyar társadalmat. Azt gondolni, hogy ez a testület ellenzéke lenne a kormányzatnak, vagy a most regnáló rezsimnek, ez botorság, tehát ez így semmiképpen nem igaz. Ami nem tetszik ebben, az a demokratikus, egyeztetgetős, sokféle bonyolult, nehézkes minősítési folyamatokon át zajló tudományos procedúra, ami ezt a félig demokratikus, félig konzervatív, furcsa struktúrájú szervezetet, mint a Tudományos Akadémia jellemzi.
Tehát azt mondja, hogy ez az akadémia lehet, hogy ráférne némi reformra.
Erről rengeteget írtak, ez nem kétséges, hogy ráférne. Sőt, az is biztos, hogy az innovációs pénzeket, én nem vagyok természettudós, ezeket lehetne jobban is felhasználni.
Kevesebbet kéne ellopni például a mágiát, rögtön tudok.
Hát például igen, de olyan országban élünk, hogy ugye mi mondjuk, hogy lopás, de hát tulajdonképpen igen. Megmagyarázzák nekünk, hogy ez nem az. Úgyhogy
mondta az értelmiség ellenességet, hogy ez azért minden populista politika jellemzője, nem? Aztán ennek egész szélsőséges részét is tudjuk, de hogy ez a populizmusnak része az elitellenesség, az értelmiség ellenesség, és hát amúgy tudjuk, hogy a föld lapos és nagy elefánt hátán áll, és a magyarok azok nem finnugorok, meg mit tém is oda, tehát hogy ezeket így most jó elmondani, mert van rá egy kielégítetlen közönség, aki már évtizedek óta szeretné ezt hallani.
Kétségtelen, ez egy másik nagy téma, ugye az ellenkultúra kialakítására tett kormányzati kísérletek. Ez kapcsolódik az előző témához, de némiképp különbözik is tőle. Ugye tudjuk, hogy és tapasztaljuk, ez egy másik narratíva, hogy az elmúlt években, kormányzati ciklusokban megerősödtek ezek az ellentudományos intézmények. Én úgy mondanám, hogy ugye az alternatív tényeket is előtérbe helyező intézmények. Nem sérteném meg az MMA-t, mert abban nagyon sok rendes ember van, vagy komoly teljesítmények is vannak, de mindenképp ide sorolnám. Felháborítónak gondolom sokakkal, hogy a Magyar Tudományos Akadémia mellé az alaptörvénybe emelték, és hát retteltes pénzekkel tömik ki, ugye, ami mellé nem társul megfelelő teljesítmény, de most már ott tartunk, és ez egy nagy veszély, hogy a Magyar Tudományos Akadémia bizonyos, például itt volt az Arany János emlékév, ugye, vagy még van is kifutóban, ugye a pénzek ide is, oda is mennek, és az akadémiát is arra kényszerítik, hogy az MMA-val ugye működjön együtt, tehát kvázi ezt a szervezetet irdatlanul megerősítik, miközben hát a Széchenyi Akadémiát tudjuk, amit még Kosári Domokos az akadémiához telepített, hát azt ugye megfosztják a forrásaitól, ezt is tudjuk, tehát ez mondjuk egyfajta veszélyt mindenképpen mutat. Amit említett,
bocsánat, hogy lehok, csak amit mond, az azt is jelenteti, hogy mondjuk a Magyar Tudományos Akadémia és intézményei elleni támadás azt is jelenti, hogy az MMA-t próbálják jobban helyzetbe hozni, előnybe tolni, de ebben az ügyben
zajlik,
is.
Ez már zajlik.
Igen.
Ez már zajlik, ugye ez a felszínen úgy jelenik meg, hogy együtt kell működni a különböző intézményeknek, de gyakran előfordul, hogy forrásokat akár komoly tudományos eseményekhez, ilyen előfordult a mi köreinkben is, csak az MMA-tól lehet szerezni, mert ott van több forrás.
Oda teszik a mi közös pénzünket.
És a közös pénzünket. Hát természetesen mindannyian az adófizetők pénzét költjük, de hát itt látható, hogy hogyan zajlik ez a dolog, amikor egyre több befolyást nyer a kormányzat, a minisztériális szféra, és hát bele tud szólni, és most ez várható, de jósolni nem tudok.
Nem tudunk, de a valóság mindig rosszabb szokott lenni, mint amennyit rémálmainkban is el szoktunk képzelni az elmúlt években, legalábbis ez a tapasztalat.
Szkeptikus vagyok, tehát egyfelől szkeptikus vagyok.
Nem látja azt, hogy a kollégái az önök körén, tehát a stádium körön túl is határozottan állásfoglalnak, mert azért az elmúlt években volt egy olyan tapasztalatunk, nem mindig, de néha, hogyha nagyon erősen, határozottan egyes csoportok kiálltak, akkor azért ott lehetett valami eredményt, vagy legalábbis időleges eredményt elérni, csak időt nyer, az életet nyer.
Nagyon nem szeretnék olyasmit jósolni, vagy prognosztizálni, amit nem tudhatunk. Hát itt most az elmúlt napok történései, ha jól emlékszem, csütörtökön indult ez az egész, akkor mi igyekeztünk nagyon gyorsan reagálni, és ez valóban a stádium körnek aztán valamiféle sikerének mondható, hogy elsőként tudtunk értelmesen hangot adni, és a sajtóba is ez gyorsan bekerült. Aztán másnap, ugye pénteken, ennek is nagyon örültünk, a Magyar Tudományos Akadémia elnökségi ülése után egy olyan állásfoglalás született, ami hát lényegében azonos azzal, vagy nagyon megközelíti azt, amit mi is mondtunk. Most csönd van. Hát annyit gondolni lehet, illetve hát ez nyilvánvaló is, hogy mindenféle háttértárgyalások is zajlanak, az akadémia vezetősége is igyekszik valamit tenni, de hát amikor a dolgok idáig fajulnak, hogy egy ilyen nyilatkozat jelenik meg angolul is és magyarul is, a Magyar Tudományos Akadémia honlapján azért azt mutatja, hogy itt ezek a tárgyalási pozíciók meglehetősen gyengék. Tehát én őszintén szemben nem sokat remélek. Ez az én személyes véleményem. Tehát, hogy ez szerintem semmilyen tiltakozás nem fogja megállítani. Én idéznék egy, a nevét most nem mondom, egy magas rangú akadémiai szinten is nagy befolyással bíró hatalmasságot, aki amikor ugye az akadémiai intézeteket a várból kiebrudálták, akkor azt mondta, hogy aki ez ellen föllép, annak annyi esélye van, mint Csigának az úthengerrel szemben, és igaza is lett tulajdonképpen, mert hát tényleg
azt szerintem egy más jellegű dolog, de az, hogy az akadémiai intézményre nem csak a kiköltöztetése hanem az intézményrendszer átszervezése, az már, hogy az akadémiai intézetek vagy kutatóintézetek átszervezése, az már egy erős beavatkozás volt.
Ez
súlyosabb, ami most történik?
Ez most súlyosabb, mert ugye az, hogy kiköltöztetik, én erre gondoltam ezt a viccet említeni, hogy középük is
lövetettek volna,
mert tulajdonképpen nem bocsátottak el embereket, az állások megmaradtak, és úgy tűnt, hogy noha átszervezték,
központosították, a filozófusokat szétverték.
Aztán összeboronálták őket, tehát ott pozitív fejlemények is voltak. Az egy korábbi eset volt, amikor a filozófiai intézetben kvázi ilyen háborús állapotok uralkodtak, de ez azért egy régebbi történet, aztán itt ezt konszolidálták. Ugye itt maga, ha jól értem, ugye azt gondolja, hogy az intézetek központosítása az egy súlyosabb eset.
Nem, én azt nem mondtam, hogy súlyosabb, azt nem tudom, hanem azt mondtam, hogy ez nem előzmény nélküli megint, ami most történik, hanem a kormányzat már igenis próbált valahogy beleszólni az akadémiai intézetek működésébe.
Persze.
Nem csak a fizikai áthelyezésben, mert az se lényegtelen, de mondjuk ez egy technikai probléma.
A kettő össze volt kapcsolva, nagyjából időben egymást követték, tehát ezek összekapcsolódó dolgok. Erről egyébként sok vita van, hogy az intézeteknek mennyire kell önállónak lenni, és mennyire volt értelmes ez a nagy központokba való összevonás. Erről nekem megvan a saját véleményem, én nem tartom feltétlenül rossznak, hogy az összetartozó intézetek szorosabban működjenek együtt, hogyha ez az interdisziplinaritás alapján áll, tehát az akadémia elő is írja nekünk intézeti dolgozóknak személy szerint is, és az intézeteknek is, hogy működjünk együtt a társszakmák, és rendezzünk közös intézeteket. Ez teljesen
természetes. Ez rendben van, de ezt az akadémiának magának kell előírni, nem a...
De hát ezek az intézetek eddig teljesen autonómok voltak, és most is autonómok, tehát sőt, a mi intézetünkben, a Bölcsészettudományi Kutatóközpontban ez az autonómia, tehát az intézeti autonómia most még fokozódik is, tehát még úgy tetszik, egyfajta visszarendeződés is látszik, tehát a kutatóközpont vezetése egyáltalán nem szól bele az egyes intézetek dolgaiba, tehát azt, hogy ők mit csinálnak, azt a saját szintükön döntik el. Úgyhogy most még ez így van, de hát hogyha az állásokra szánt pénzek fölött a kormányzat fog diszponálni, nem tudom, hogy őszintén szóval nem tudom, hogy mi lesz.
Nyilván egy mindenkit másképp érint ez, mert el tudom képzelni, hogy a bizonyos fizikai kutatásoknak nincs ilyen jelentősége, de még a reneszánsz irodalommal kapcsolatban sincs feltétlenül semmiféle elvárása a kormányzatnak, de például itt valamelyik nap beszélt, a kollégák mondták, hogy az akadémia valamelyik intézetének, csúnya dolog, elfelejtettem, hogy melyik, volt egy nagyon határozott tanulmány a magyar oktatási, közoktatási rendszer átszervezéséről, és ez egy nagyon alapos, szakmailag nehezen megkérdőjelezhető, ám de igen kritikus anyag volt. Na most nem biztos, hogy ilyen akkor a jövőben is elkészülhet, hogyha a kormányzat megkaparintja az a pénzek fölött való diszponálást, mert valahogy pont nekik nem fog jutni. Ezt persze nem tudjuk, hogy így lesz, de azért az eddig történt, hány év volt, ez 8-9 évből már talán extrapolálhatjuk.
Hát igen, ezek azok a kérdések, amelyek már a kutatás szabadságát érintik, amely egy bonyolult téma, és erről még beszélhetnénk. Ezt nem tudom, hogy bekövetkezik-e ilyen állapot, hogy bizonyos tanulmányok elkészülését betilthatnák, vagy megakadályozhatnák. De
nem azt kell megakadályozni, hogy elkészüljön ez a tanulmány, nem a kész tanulmány kell betiltani, hanem már az elkészülést kell megakadályozni, és
igen,
sokkal
igen. Hát természetesen, ahogy éppen az egyik stádium most ügyvívő társam mondta, nagyon kevés olyan kutatás van, ami pénz nélkül is működik. Még az irodalom tudomány bizonyos szinten elvegetálva.
De még oda is kell.
Hát természetesen oda is kell. És hát itt most olyan dolgokba is beleszólnak, hogy még az akadémiai könyvtárat is átviszik ehhez az új minisztériumhoz. Tehát
az akadémiai könyvtár.
Igen, ezt most hallottam, és most olvastam, hogy hát hasonló módon, ahogy a fizetéseket átviszik, tehát az akadémiai könyvtár, mert ez is egy információs központ, tehát jól beleillik ennek az új Palkovics féle minisztériumnak az imázsába, és az akadémiai könyvtár mindenféle információs adatbázisokat kezel.
Tehát ott lesz a Magyar Tudományos Akadémia, de punkt könyvtárra nem lesz.
Hát lehet, azért. De azt ígérik, hogy semmi nem változik, csak ugye csak az irányítás kerül át, de ez az, amiben ugye nem nagyon tudunk megbízni, vagy nagyon, nagyon nagy félelemmel és nagyon nagy aggodalommal figyeljük, és általában az autonómiába való beleszólás ellen megpróbálunk mi legalábbis föllépni. Nem biztos mondom, hogy mindenki így gondolja. Nyilván vannak...
Tehát, hogy van olyan akadémikus, aki azt mondja, hogy világos, csak hogy feltételezzük, hogy vannak olyanok, és erről a mai műsorban már egyébként valahogy érintőlegesen beszéltünk, akik inkább fideszesek, mint akadémikusok. Vagy inkább fideszesek, mint az kutatás szabadsága mellett kiálló tudósok. Bár formailag, vagy nem is formailag akadémikusok.
Én nem tapasztalom az akadémián belül a politikának ilyen jellegű megnyilvánulását. Természetesen az ember nem vak és süket, de ahogy említettem, az akadémiának ez a bonyolult működési rendje egyelőre még kizárta ezeket a direkt pártirányításos vagy direkt irányításos módszereket. Megnyilvánultak ezek a dolgok, bonyolult a szisztémán, de ezek úgy az akadémia fékező berendezései révén, meg ez egy lomha, nehezen mozgó szervezet, tehát ezek elhaltak, és én még olyat nem hallottam direkt módon, hogy a polis, sőt, olyanok is megvédik,